December közepén, ha jól emlékszem, egy érdekes kerekasztalt szervezett a Haver Alapítvány és a Political Capital helyi együttműködések az elfogadásért. Milyen lehetőségek, tapasztalatok, gyakorlatok vannak? A Haver Alapítvány, tehát az egyik szervező intézménynek a képviseletében Dés Júlia a vendégünk. Jó napot, vagy szia, már nem is tudom pontosan, hogy hogyan, milyen viszonyban vagyunk. Mondjuk tegeződjünk, ha ez nem kellemetlen neked. Szia!
Egyáltalán nem, szia!
No, hát egy pár mondatot szálljunk annak, hogy a Haver Alapítványt segítsünk megértetni, beágyazódni, hogy mit is gondol, mit jelent ez, hogy a hallgatók értsék utána, hogy ez a párbeszéd, ami zajlott, vagy ez a kerekasztal, ennek milyen volt a következménye, egy kicsit talán ehhez valami kulcsot adunk. Szóval, hogy mi a Haver Alapítványról a legfontosabb tudnivaló, tudható dolog?
A Haver Alapítványnak a hosszú neve az Haver Informális Zsidó Oktatási Alapítvány, és nekünk a célunk az, hogy párbeszédet teremtsünk zsidó és nem zsidó fiatalok között. Ezt a középiskolákban, egyetemeken és most már az általános iskolákban teszik meg az önkénteseink, és ami különleges az az, hogy az önkénteseink mind valahogy kapcsolódnak a zsidósághoz, tehát személyes történeteken keresztül beszélgetnek a nem zsidó diákokkal zsidóságról. A zsidóság alatt értsünk kultúrát, hagyományt, tradíciókat, de elsősorban azt, hogy mit jelenthet ma Magyarországon zsidónak lenni, és hogy nyilván az előítéltek és a sztereotípiák ellen próbálunk menni ezekkel a foglalkozásokkal. Egyébként ezek a foglalkozások ingyenesek, az önkéntesek mennek az iskolákba, ezen túl van zsidó negyedsétánk is, amikor pedig a diákokat az önkénteseink a zsidó negyeden keresztül vezetik, és ott is a tudnivalókon túl saját történeteken keresztül mesélnek a negyedről.
Azt nem tudom, hogy így sommásan összefoglalható-e valami összegzett benyomás a kollégáiddal az önkéntesektől szerzetek alapján, de ez a korosztály, akiket elértek, tehát mondod, hogy középiskola, egyetem, sőt már általános iskola is, hogy ebben az az előítélet, ami a nagy politikában gyakran föl-föl csap, és ami aztán utána felszín alá kerül, hogy mennyire van jelen, mennyire mindennapos része ez az életünknek, vagy lehet, hogy ezt a politikai szféra a maga területén használja, de egyébként a közvéleményben nem biztos, hogy ezzel a mélységgel van. Szóval ti mit tapasztaltok?
Elsősorban mi, amit tapasztalunk, az nem előítéletesség, vagy gyűlölet, vagy ellenségesség, hanem tudatlanság.
Aha. Hát egyébként ez a más szinteken is valószínű, ez a végeredmény, ez jön neki.
Igen, hát ez a végeredmény és az alapja, ugye, mert erre a tudatlanságra aztán a politika bármit tud építeni. Uh-huh. Tehát ez egy nagyon veszélyes dolog, azt gondolom, és mi ezzel nem próbálunk tenni, hogy azt gondoljuk, hogy ha ezek a diákok találkoznak egy zsidó fiatallal és beszélgetnek vele, az hagy bennük olyan nyomokat, hogy aztán nem lehet velük bármit elhitetni a zsidóságról, amit mondjuk a szentebbről el szeretnének hitetni. Olyan tapasztalataink is vannak vidéken, hogy már az meglepetés kelt, hogy egyáltalán élnek még Magyarországon zsidók. Tehát a tudatlanság az ilyen fokig elmegy, amiről nyilván nem a diákok tehetnek. Ritkán találkozunk előítéletességgel, ellenségességgel, nyilván ez is lelecsapódik, és akkor erről kell beszélni, de inkább kíváncsisággal és tudatlansággal találkozunk.
Azért ez egy viszonylag jó hír ebben a sokszor ilyen vadvilágban, ami itt mondjuk körülvesz bennünket, tehát hogy talán a romlatlanságnak és esetleg a nyitottság esélyének az információit is jelenthetik ezek, amiket most elmondtál.
Abszolút, és az önkéntesek általában nagyon jó tapasztalatokkal jönnek el az iskolákból, mert nagyon jó beszélgetések alakulnak ki, és ami még érdekes, ami nyilván többek között a magyar oktatási rendszerről szól, hogy már az óriási dolog a diákoknak, hogy mi beszélgetni megyünk. Tehát ugye mi informális oktatási eszközökkel dolgozunk, és mi kezdjük, hogy körbe rakjuk a székeket, és azt mondjuk, hogy kíváncsiak vagyunk a diákok véleményére.
Ez szokatlan nekik.
Ez szokatlan, és egy idő után először nehéz legtöbb helyen, de egy idő után felszabadító. És a visszajelzésekben sokszor a zsidóság épp, hogy az nyilván visszajön a visszajelzésekben, hogy megtudott már a zsidóságról ezt azt a diák, vagy hogy most már nem fog mindent elhinni, meg ilyen visszajelzések is vannak, de az is nagyon sokszor van, hogy mennyire jó, hogy meghallgattam az osztálytársaim gondolatait és véleményét egy ilyen témában, hogy beszélgettünk, szóval, hogy azért az megdöbbentő, hogy ez egy óriási dolog ma Magyarországon.
Hát ez mondjuk a pedagógia helyzetére nézve nem annyira optimális, de minden esetre azt jelenti, hogy nyugodtan lehet pedagógusnak menni, maradt még tennivaló ezen a területen. Na jó, nem ironizálok. Egy pár szót mondanál arról a helyi polgárok a párbeszédért projekt keretében ti egy érdekes eseményt szerveztetek, ha jól emlékszem, ti, mert nem tudom, hogy ez ti voltatok éppen, vagy ez a Political Capital, de minden esetre ez a helyi együttműködések az elfogadásért, ez a kerekasztal, ez, vagy panelbeszélgetés, ez hogy sikerült, mi történt itt?
Hát először is a projektről mondani pár szót, mert nekünk ez a Political Capital egy éven keresztül közös együttműködésben megvalósuló projektünk volt. Budapest három kerületében, Erzsébetvárosban, Terézvárosban és Újbudán zajlott ez a projekt, és részben ezeknek a kerületeknek a támogatásával is. És ennek a projektnek a célja az előítéletes, így nyilván elsősorban az antiszemitizmus elleni fellépés volt, és a kerületben élő különböző vallás, etnikai és kulturális közösségek közötti párbeszéd erősítése. Ez volt a fő célja a projektnek, és ennek a keretében találkoztunk pedagógusokkal, diákokkal, volt a kerületeknek külön-külön kerekasztal, mert a kerületekben megvalósultak külön kerekasztalok, és ennek az egésznek a záró eseménye volt ez a panel beszélgetés, ami ugye nyilvános volt, én nyilván azért tud erről a legtöbb ember, mert hogy ez volt nyilvános, végül ugye online a járvány miatt. És hát az volt ugye a kerekasztalnak is a célja, hogy ezek a különböző kerületi szereplők találkozzanak, és kapcsolatok, meg együttműködések és közös cselekvések jöhessenek létre. És szerintem jól sikerült a kerekasztal.
Létrejöttek akkor ilyenek?
Hát egyrészt elhangzott, hogy nagyon sok minden már van. Csak ugye ezek van, hogy úgy valósulnak, hogy nem mindenki tud mindenről. Tehát vannak ilyen kisebb együttműködések civilek és önkormányzatok között. És én azt látom, hogy a kerekasztalból az derült ki, vagy ebből a panel beszélgetésből az derült ki, hogy egyre több ilyen van, és hogy tulajdonképpen minden szereplőnek célja és előnye származik abból, hogyha ezek az együttműködések megvalósulnak. Ami érdekes volt, hogy például Szűcs Balázs, Erzsébetváros alpolgármestere fejtették, hogy most először is egy bizalomépítés ben vannak ők például az önkormányzat és a civilek és a polgárok között, mert el kell hitetni, hogy a politika nem feltétlenül, vagy a politikai szereplők nem feltétlenül rosszat akarnak.
Ez az egész szóval, Magyarország egy Erzsébetváros ilyen tekintetben.
Igen, tehát hogy a bizalom építés, de hogy a kerekasztalból az erült ki, hogy a nehézségek, mint a bizalomhiány, meg a Covid, meg az ilyen dolgok ellenére egyre több ilyen közös dolog valósul meg, és hogy a szándék az teljes mértékig megvan.
Csak futólag beszélünk mindenféléről, de lehet, hogy majd kerítünk egyszer alkalmat egy kicsit a mélyreásásra. Arról, hogyha meg egy pár szót szólnál, Júli, hogy vagy Júlcsi, azt hiszem, itt szeretett, hogyha kereszültem, hogy most itt volt egy programnak, talán ez a lezárása lehetett, ha jól értettem. Mi várható a következő időszakban? Részben ebben a programban, részben általában a Haver alapítvány tekintetében, mert ez a középiskolák, egyetemek és már esetleg általános iskolák látogatása, és ez nagyon izgalmasnak és nagyon perspektívikusnak látom, de hát én itt egy kis szobába ülök most. Mi a valóságban ennek az esélye, és mire készültök az idén?
Hát a Political Capital közös projektünkkel készülünk folytatásra, de ott első körben ugye most a forrásteremtés és az újratervezés, mert ez egy projekt volt, ami lezárult, de mindenki szerint folytatni, mert nagyon érdekes és fontos tanulságai voltak a projektnek. A Haver Alapítvány most is jár középiskolákba, megyünk általános iskolákba. És
beengednek benneteket, mert vannak ijesztő
minden
hírek.
Minden foglalkozásunk ingyenes, ez nagyon fontos. Aha. És beengednek bennünket, volt már, hogy nem, de oda, ahol nem engednek, oda nem megyünk, tehát...
Hát nyilván.
Nem kezdünk harcolni, de van rendesen
kereslet,
foglalkozásunk, havi 5-6 akár, szóval, hogy nem panaszkodunk, vidékre is megyünk, természetesen nem csak Budapesten tartunk foglalkozásokat, és lehet minket hívni, és ezentúl pedig most már harmadszorra fogjuk megrendezni az országos online versenyünket, amit a Covid hívott életre, de annyira nagy volt az érdeklődés újra és újra, hogy azt akkor is csináljuk, hogyha az iskolák nyitva vannak.
És miben versenyeztek, hogy mi ez a verseny?
Ez a verseny egy 4 fordulós online verseny, a 20. század történelméről és zsidóságról szól, de nem ez sem úgy mond iskolás módon, hanem kreatív feladatokkal és olyan feladatokkal, amik az iskolában nem jellemzőek. Tehát eddig nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk a résztvevőktől, hogy izgalmas volt is olyan dolgokat, például kell interjúzni sokat a verseny folyamán, interjút olvasni, és abból készíteni akármit, szóval, hogy ő más típusú, mint ami az iskában van, és most is 20 csapatunk volt összel, és nagyon reméljük, hogy a tavaszi versenyünkre is sokan jelentkeznek.
Ha valami különös dolog lesz, akkor értesítsetek, szívesen foglalkoznánk, hangosítanánk fel ilyen dolgokat.
Szépen.
Most itt ebben a néhány percben, ebben az órában 3 civil szervezet, 3 civil témát próbálunk körbejárni. Az első most ez volt, amit a Haver Alapítvány kapcsán az egy elfogadásért tehát munka, most gyorsan tovább szaladunk, még 2 másik szervezet is van. Neked pedig köszönöm szépen, hogy velünk tartottál. Dési Júli volt a vendégünk, aki a Haver Alapítvány munkatársa. Helyi együttműködések az elfogadásért. Egy konferencia kapcsán erről beszélgettünk. Köszönöm szépen. Szia! Itt fölkonferáltam 3 különböző civil szervezet, 3 különböző civil ügy megközelítés, amit most körbejárunk ebben a fél órában. Az előbb tehát az elfogadásért küzdő vagy együttműködéseket szervező Haver Alapítványról beszélgettünk. Most a Diverzitás Közhasznú Alapítvány ürügyén beszélgettek Kovács Rékával. A diverzitás az ugye ezt a különféleség, sokféleséget jelenti, sokszínűséget természetben és a társadalomban is. Na hát ez lesz a témánk. Szia Réka!
Szia Feri, sziasztok!
Egy pár szóval csak, ha említenéd, hogy mit csináltok ti, a székhelyetek az ugye itt Pest közelében Gödöllő, de mi az, amit az alapítványnak a legfontosabb, a zászlós hajója, szóval mi a legfőbb tevékenység, amit itt most egy pár szóban jó lenne exponálnunk?
Igen, ahogy a kis bevezetőben te is említetted, a természet és a társadalmi sokszínűséggel foglalkozunk, mind a kettő azonos arányban megjelenik a tevékenységünkben. Egyrészt egy agroökológia kert néven egy szociális kertet működtetünk a Dördön. Tehát ez a természeti és a társadalmi sokszínűséget összefoglalja egyben,
Vagy
egy kifejtem bővebben. Másrészt pedig az Inkorpora hálózat tagjaként munkaerőpiaci szempontból nehézségekkel küzdő emberek, például megváltozott munkaképességűek, vagy mély szegénységben élők, fogyatékossággal élő emberek munkába állását segítjük. Egyéni ingyenes személyre szabott tanácsadással, csoportos és online képzésekkel, és igazából amit a szociális kertről tudni érdemes, hogy ez nem egy hagyományos közösségi kert, amit általában ismernek az emberek, ahol ugye parcellákra van.
Magas ágyásos parcellák, igen.
Igen, magas ágyás, és akkor mindenki foglalkozik a saját kis parcellájával, hanem itt az a lényeg, hogy egy saját földterületünkön az ökológiai szemléletű mezőgazdasági termelésen túl van egy másik funkció, ez a szociális funkció. Ez nálunk a társadalmi integráció és a szemléletformálás. Tehát itt mi hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő embereket foglalkoztatunk. Egyrészt jelenleg egyébként 4 ilyen munkatársunk van az alapítványban, a szociális kertben, és másrészt pedig különböző szemléletformáló programokat is szervezünk, képzéseket, gyerekszakkört, táborokat szervezünk.
Ez már a többségi, hogy így nevezem, többségi ez társadalomnak
pedig,
is szól.
Ez a többségi társadalomnak úgymond, viszont mivel a munkatársaink között itt vannak a hátrányos helyzetű munkatársak, akik folyamatosan részt vesznek a kert életében, ezért maga a kert, mint helyszín, már az integrációnak ugye a helyszíne.
Aha, nagyon érdekes.
Tehát ahogy jönnek a többségi társadalomból a programjainkra résztvevők, attól még a munkatársaink ugyanúgy ott dolgoznak, és az idézőjelben a természetes közegükben ismerik meg egymást, és ez szerintem egy nagyon fontos és szép funkció.
Nem tudom, te mióta vagy mikor kerültél oda, mi Pestről ismerjük innen egymást egy képzésről. Ez neked valami organikus dolog volt, hogy véletlenül kerültél, de szóval az magyarán a kérdésem, hogy belenőttél ebbe, vagy valami meglepetés volt, hogy ebben a közegben hogy lehet? Tehát fölkészült voltál erre, vagy új helyzetet teremtett a te életedben szakemberként, amikor itt különleges tevékenységek, cselekvések vannak, és különleges emberek a maguk módján. Hogyan kerültél ide, vagy szóval mit jelentett ez neked ez az élmény?
Egyrészt volt újdonság, másrészt pedig egyébként, ahogy mondtad, organikus volt nálam, olyan szempontból is, hogy egyébként én Gödöllőn nőttem fel, és ismertem már az alapítvány tevékenységét is valamennyire, bár egyébként a szociális kert 3 éve létezik. Tehát akkor én 3 éve kezdtem el ott dolgozni, tehát pont akkor csöppentem bele az alapítvány életébe, amikor megkaptunk egy földterületet, ahol elindítottuk a szociális kertet. Nyilván ez se véletlen, mert hogy akkor került olyan helyzetbe a szervezet,
tudod foglalkoztatni. Egy olyan emberre,
aki foglalkozik mondjuk önkéntesek bevonásával, vagy programok szervezésével, addig nem volt egy ilyen terület, ahol mondjuk ez releváns lett volna. De egyébként azért az én életemet végigkíséri a civil szervezetekben való.
Igen, de most erre a közegre gondolok, hogy valójában az igazi kérdésem, azt nem is tettem föl, az, hogy viselik ezt, milyenek ezek az emberek, tehát mennyire érzik jól magukat, mi a tapasztalatotok? Most főleg ez a kicsit különlegesebb csoport, akik valamilyen munkaerőpiaci tekintetben, vagy egészségkárosodás tekintetében hát fokozottabb figyelmet igényelnek. Szóval, hogy az ő jelenlétük, az ő mozgásuk milyen ebben a közegben?
Az a helyzetet, ami tapasztalatom nekem van velük, az ezeken a rendezvényeken van leginkább, mert hogy van egy főállású kertészünk, aki őket koordinálja, és aki velük foglalkozik, de abszolút pozitív a tapasztalatunk eddig, hogy elképesztően lelkesek, én bármikor kimegyek a kertbe, mindig nagyon szívesen vezetnek körbe, és elmesélik, hogy éppen mivel foglalkoztak, milyen virág nyílik, milyen növénynő, és hogy abszolút a magukénak érzik ezt az egész dolgot, amit mi csinálunk. Uh-huh. Tehát, hogy nekünk egyelőre nagyon, nagyon pozitív velük a tapasztalatunk. Nyilván azért ez egy, tehát hogy maga a kiválasztás folyamata az is egy komplex feladat, és olyan szempontból mi mondjuk szerencsés helyzetben vagyunk itt a diverzitásnál, hogy ugye, amit említettem, hogy az Incorpora hálózatnak a tagja vagyunk, tehát hogy hozzánk egyébként is jönnek a célcsoportunkból emberek munkát keresni általánosan, és akkor közülük, tehát hogy mi egy viszonylag nagyobb merítésből tudunk úgymond válogatni.
Aha.
Tehát hogy kik azok az emberek, akiknek mondjuk megfelelő ez a tevékenység, mert hogy itt azért mégis a fizikai munkáról van szó, ez szerintem azért fontos kiemelni, tehát hogy vannak emberek, akik ezt nem feltétlenül tudják úgy elvégezni, vagy nem feltétlenül ideális nekik. De hát azért, tehát hogy minden ember számára a kertben való munka, a növényekkel való és foglalkozás, és általában ugye a természetben való és szabad levegőn való lét, az abszolút pozitív.
Az is egy kicsit ennek a 3 szervezetnek a körbejárására szándékom, hogy a működést próbáljuk egy pár mondatban, néhány percben exponálni, bemutatni a hallgatóknak. Van-e valami olyan a most induló évben, ami egy új dolog lesz, vagy amire így nagyon készültök? Van-e ilyen az alapítvány életében?
Kimondottan új dolog nincsen. Amit eddig is csináltunk, a családi napok, havonta egyszer egy-egy tematikus családi napot szervezünk a kertbe. Egyébként folyamatosan várunk önkénteseket is, továbbra is tartunk gyerekszakkört, idén-nyárra is tervezünk gyerektábort, ruhacserét, képzéseket, ökológiai gazdálkodás témakörében. Ami nekünk hát nem újdonság, de amire egy kicsit jobban rá szeretnénk erősíteni, az az, hogy mondjuk a terményeinket értékesítjük.
Aha.
És hogy igen, tehát hogy itt a marketingre egy kicsit, meg hogy kicsit, tehát hogy így köztudottabbak legyünk, tehát ismertebbek legyünk a városban, és hogy minél több ember választja mondjuk a mi általunk termelt biozöldséget, mert hogy ugye itt 2 cél van, egyrészt ők finom és egészséges zöldséget kapnak, másrészt pedig ezt a szociális vonalat is támogatják, amit mi képviselünk.
Mondd, ha már az előbb te is szóba hoztad ezt a várost, Gödöllőt. Gödöllő hogy viszonyul ehhez? Tehát milyen a befogadottsága, vagy milyen a közege ennek a városon belüli közege? Most erre gondolok, tehát ennek a munkátoknak.
Abszolút pozitív egyébként, és egyre többen ismernek minket, ezt érezzük is. Ami egyébként idén, vagy hát tavaly 21-ben egy nagyobb lökött az ismertségünkön, hogy nyitottunk egy közösségi komposztálót, a szociális kert kerítésén kívül kihelyeztünk komposztáló ládákat, és ott egy tájékoztató táblán leírtuk, hogy mit lehet és mit nem lehet beledobni, és hogy tök nagy lett a népszerűsége, egyébként nem várt népszerűsége volt szerintem. Mi se gondoltuk volna, hogy ilyen sokan fogják használni, és hogy ezt nagyon-nagyon sokan megosztották ezt a dolgot a városban, ez a város első közösségi komposztálója, és akkor ezáltal is egyre többen tudnak rólunk, és beszélnek rólunk, és szeretik, amit csinálunk. Az, hogy mondjuk a most már azt szerintem 35 ezeres városnak mennyi részéhez jutunk el, az egy másik kérdés, de akik tudnak rólunk, azok abszolút pozitívan állnak hozzánk, és támogatóak alapvetően.
A formális része, a hivatalos része a városnak tudomásul veszi, elfogadja, támogatja, milyen viszony van velük?
Azt azért nem mondanám, hogy különösebben támogatja mondjuk, ami az anyagiakat illeti, de egyébként az önkormányzati civil referenssel például kimondottan jó kapcsolatunk van, és azzal kapcsolatban nagyon támogatóak, amiket csinálunk, de tehát ők különösebben nem emeltek még ki minket, vagy nem volt még soha olyan projektünk, amire azt mondták volna, hogy jó, akkor ezt most jól megsegítjük, mert ez annyira fontos a város számára, tehát hogy kicsit megmaradunk ebben a civil szerepben, hogy csináljátok, tök jó, és ennyi. Ezzel azért szeretnénk változtatni.
Na hát...
Most idén az derül ki, hogy tényleg a komposztálás témája, hogy így ez annyira érdekli az embereket, és annyira foglalkoztatja őket, és hogy tehát úgy tűnik, hogy ez például egy olyan témakör tud lenni, amiben szerintem egyébként komolyabb szerepet is kaphatnánk, vagy remélem, hogy fogunk is.
Diverzitás közhasznú alapítványról egy kis rövid tudósítást kaptunk, erről a különféleség, sokféleség a társadalomban és a természetben, ez a fő mottójuk. Köszönjük szépen, Kovács Réka volt a vendégünk, aki beszélt erről. Szia, Réka! Hogy ezt már említettem és ismételgettem, és három különböző civil szervezet, civil ügyet járunk körbe. Volt már szó az elfogadásért küzdő haver alapítványról, és nekik egy eseményükről az elmúlt percekben a diverzitás közhasznú alapítvány, amely a természeti társadalmi sokszínűség, sokféleséggel foglalkozott. Most pedig egy újabb szervezetet kerestünk, a PET-kupát szervezőket, akik a Tisza megmentéséért, vagy inkább ez a jelszavuk, látom mindenütt ez a felirat van, hogy szemétszedésből kaland. Erről a programról beszélgetünk Bitter Zsuzsannával, kezi csókolom, Péterfi Ferenc vagyok.
Köszöntöm a hallgatókat.
Láttam egy összefoglalójukat december utolsó napjában, ahol utaltak arra, hogy mennyi mindenki a karácsonyfa alá képletesen szólva különböző felajánlásokat, ajándékokat tett, és ez, hogy megrendítő volt, az talán egy túlzás, de mindenképpen megkapó volt, hogy mennyi mindenkinek ez a dolog fontos. Nyilván, akik már valamilyen módon beleláttak és részt vettek ebben. Van-e valami összefoglalható eszenciája az elmúlt évnek a PET-kupa szervezésé kapcsán, amit el tudna mondani?
Igen, ez a karácsonyi adományozás minket is meglepett. Nem mondjuk, hogy eddig nem kaptunk adományokat, mert nagyon is sokat, és nagyon sok felől támogatják ezt az ügyet, de most karácsonykor úgy éreztük, hogy valahogy minden irányból érkeznek meglepetések, olyanok, amiket nem vártunk. És így például karácsonykor kaptunk olyan adományokat, hogy például egy példát mondjak, a munkáltató által a munkavállalóknak adott karácsonyi juttatást, ahelyett, hogy magunknak kérték volna, nekünk összedobták, és a PET-kupa céljaira, azaz a folyó tisztítására áldozták.
Hát ez egy nagyon nagy önzetlenség, ez egy nagyon, pláne karácsonytájén, amikor minden pénznek helye tud lenni, és hogy valaki ezt ilyen önkorlátozással, vagy ilyen...
Igen.
Ez nagyon izgalmas, amit mond.
Igen, és valahogy azt érezzük, hogy ez nem egy egyszeri eset. Évközben is volt olyan, hogy valaki a születésnapi partiára kapott ajándékokat, helyett azt kérte, hogy azt nekünk adják. Úgyhogy ezt mindenképp azt látjuk, hogy sokaknak fontos ez az ügy, és ez a Petkupának most már idén leszünk 10 évesek, és az eddigi pályafutása során nagyon is fontos volt, hogy a kezdeti bohém lelkesedésből kinője magát ez az ügy akkorává, hogy nagyon sok szereplő érdekelté váljon benne. Most az érdekeltséget nyilván úgy is, hogy ne legyen koszos a folyópartunk, ne hozza hozzánk a szemetet, de úgy is, hogy ki mit tud hozzáadni. A helyi vállalkozók mivel tudnak segíteni. A cégek, amikor csapatépítőt szerveznek, azt már nem egyszer velünk a folyópartra szervezik, ahol összeszedjük a szemetet a kollégákkal. Kapunk támogatást a vízügyi igazgatóságoktól, a nemzeti parttól, és vannak olyan dedikált projektek, amik egy-egy céges támogatásból vagy állami támogatásból valósulnak meg, úgyhogy igazából ez a nagy eredménye az elmúlt 10 évnek, hogy rengeteg tekintet szegeződik a Petkupára, és ezáltal a folyótisztítás fontosságára.
Én jól tudom, hogy eredetileg, amikor elindult ez a munka, akkor ott egészen a Tisza befolyása körül, tehát nem is tudom, Tiszabecs körül, vagy abban a régióban szerveződött és indult el a működésük, és aztán egyre inkább a folyó egészére kiterjedt. Mennyire jellemző ez, illetve amikről most beszélt, hogy sok mindenki odafordul, támogatják, segítik önöket, ez mennyire ehhez a régióhoz köthető? Tehát önök mennyire annak a régiónak a civil szervezete, vagy pedig azért ezt már meghaladták a működésükkel?
A Fennes Tisza volt az, ami a kiemelt figyelmet kapta tőlünk az első években. Azért, mert ugye ott találkozik először a magyar folyószakasz, a felvízi részekről érkező hulladékkal. Persze ugye időközben szépen adódik hozzá a magyar is, de ez volt az a terület, ahol az első Petkupákat szerveztük, és szép folyamatosan, ez is egyébként meglepő volt, hogy nem nekünk kellett csengetni, hogy akkor mennénk tovább tisztítani, hanem már egy idő után minket kerestek meg települések. Úgy, ahogy például a Felső-Tiszai Vízügyi Igazgatósággal azon a területen elkezdtük a felső szakaszon, a Közép-Tisza vidéki is jelezte, hogy srácok, akkor gyertek ide, itt van a kisköreim.
Tehát mintát kínáltak már erre felé.
Igen, igen. És mindig, hogyha van egy olyan kezdeményezés, aki ott helyben segíti és támogatja a mi munkánkat, akkor az mindig hatékonyabb. Most szeretnénk az Aldunára, mármint, hogy magyar viszonylatokban az Altiszára, is
szóljanak majd, ha a Dunára is átugrottak már, de azért...
És egyébként nem volt véletlen
az
elszólás, igen, mert hogy ezeken a terveken kívül már 2 éve elkezdtünk nagyobban gondolkodni, akkor indult el az első nemzetközi projektünk, ami pontosan a Duna, azokban az országokban, ahol a Duna fut, azokkal együttműködve dolgozunk folyótisztítási protokoll kidolgozásán, különböző kisebb tisztításokon. És most el fog indulni, ha már a 2022-es tervekre térhetek,
igen.
El fog indulni egy olyan hajó, ami egy folyami úszó kiállítás lesz. Ezt azért gondoljuk fontosnak, hogy gyakorlatilag oda vihessük a problémát, a bemutatását és az eszközeinket, ahol tényleg a folyóparton élnek az emberek. Tehát ezt a hajót elindítjuk, és terveink szerint befut majd a Dunába, majd pedig tényleg a Dunán fog lemenni. Tehát így egészen kiterjesztve a Duna torkolatáig szeretnénk ezt a témát sok országban bemutatni, és terveink szerint ez idén meg is valósul. Tavasszal kezdve Magyarországon, és utána haladva lefelé.
Ez nagyon izgalmas. Végső kérdésem az, hogy gondolkodnak erről, hogy ezt a dolgot mindenfele Magyarországon maguk gondozzák, vagy létrejönnek olyan szuverén önálló egységei ennek az ügynek, amelyek a maguk tapasztalata, meg támogatása, meg segítése révén, de már teljesen a saját életüket élik. Szóval, hogy mennyire oszlanak szét, vagy mennyire koncentrálják továbbra is az erőjüket?
Abszolút szeretnénk, hogyha ilyen maguk alakulnának ki. A Petkupában sok, hát nevezzük szakzsargonnak, de valójában ilyen kedves, hajós kifejezést alkalmazunk. Mi magunkat folyómentőnek nevezzük, és van folyómentő tanfolyamunk. Ez azt jelenti, hogy azok az önkénteseink, akik már sok folyótisztításon, több Petkupán részt vettek, kapnak egyfajta végzettséget. És mi azt gondoljuk, hogyha bárhol megkeresnek minket, hogy gyertek, csináljatok itt egy Petkupát, vagy mondjátok meg, hogy mi hogy csináljuk, akkor nekünk vannak olyan folyómentőink szerte az országban, akit csak kiküldünk, és látod minden tudást, amit mi megszereztünk az évek alatt. És mi nem szeretnénk petkupát kisebb folyókon mindenhol Magyarországon, azt szeretnénk, hogyha a helyi civil szervezetek, akik egyébként is régóta dolgoznak a helyi problémákon és a kis folyószakaszokon, ők amit szeretnének, és mi tudunk, átadunk nekik, és Magyarországon kis helyi gócpontok legyenek. És ugyanezt szeretnénk egyébként nemzetközi szinten, tehát mindaz a tudás, amit mi most a nemzetközi, tehát a partnerekkel kidolgozunk, azt az országok nyelveire fogjuk lefordítani, lesz folyómentő kézikönyvünk, oktatási anyagaink, és ezt úgy, ahogy szerbül, ukránul, románul is elérhetővé fogjuk tenni.
Hát ez nagyon izgalmas, szívesen tájékoztatunk mindenféle ilyen eseményről, mert egyrészt hát ha a mozgósításban valamennyire segíteni tudunk, de leginkább azért, hogy ennek a gondolkodásnak és akár ezeknek a cselekvéseknek az elindításában akadnak olyanok, akik kezdjenek el valami hasonló módon, vagy akár a saját módukon, de az önök segítségét is számítva a munkájukat. Nagyon szépen köszönöm, Bitter Zsuzsanna volt a vendégünk, és a szemétszedésből kaland sorozat kapcsán a Tisza megmentésére alakult PET kupa programról beszélgettünk. Köszönöm szépen még egyszer.
Köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel várunk minden önkéntest.